pásztorok királya.
Thank you.
Kelemen-havasok egyik kopár fennsíkján, jóval az erdő határ fölött, ahol a gyalogfenyő és a boróka lassan, de biztosan lepi el a dús füvülegelőket, melyek hajdan több ezres nyájakat tartottak el, és nyáron messzi földről is ide vonzották a pásztorokat, és ahonnan régen, szép időben, amikor a levegő még tiszta volt, nem csak a nagyhagymás és a radnai havasok látszottak, de Szászrégen és Marosvásárhely tornyai is. Van egy házhely nagyságú laposkő, amely szabályos háromszöget alkot. A környéken legeltető hallgatag, mogorva pásztorok úgy emlegetik a helyet, hogy La Helicopter. Ha a kiránduló a hosszas magyarázkodást követő homályos útbaigazítás után letér a jelzett tösvényről, és szerencséje van, meg is találja a követ és pár száz lépésre egy bozottal benőtt horpadásban a helikopter roncsait. Az áfonyabokrok alatt sok ezer plex üveg darabka csillog, a gép duralvázán jól látszik, hogy nagy erővel csapódott a földnek, és a lángok helyenként megolvasztották a fémet. De a pásztorok nem szívesen mutatják meg a helyet, csak a nagyon álhatatos érdeklődőknek intenek a fejükkel, hogy arra valahol, és persze az ellenkező irányban is lehet. Ha valaki a környező falvakban érdeklődik, a legközelebbi is jó egy napi járásra van. Mindenki tanácstalan arcot vág, és jellegzetes fintorral tudatja, hogy nem tud semmiről. Helikopter erre nem szokott járni. Ez az elutasító biggyeztés olyan feltűnő, annyira hasonló a hegyvonulat déli, északi, sőt még a keleti felén is, hogy az már-már gyanús. Mert az emberek attól függően, hogy a vonulat melyik oldalán élnek, sokban különböznek egymástól. Főleg az idősebbek, mert a fiatalok már mindenütt egyformák. A helynek ez nyilván nagyon új keletű neve. Ezért nem szerepel egyetlen hozzáférhető térképen sem. Az erdészeti térképek sem tüntetik fel, pedig azokon minden vízmosás, gödör, nagyobb szikla, kidőlt fa szerepel. Úgy hírlik, hogy a katonai térképeken sincs bejelölve az a háromszögletű kő, pedig még a nagy magasságból készült felvételeken is látszik. Jól elüt a növényzet zöldjétől és a hegyvonulatot alkotó trakit sötét-szürke színétől. De ugyan kilátott ilyen légi felvételeket. A hely nem a helikopter roncsa miatt érdemel figyelmet, és nem is a már-már szervezett hallgatás miatt, ami a roncsot övezi, hanem azért, mert a nagy háromszögletű kő marad említetlenül. Térképeken, leírásokban, úti könyvekben, monográfiákban, mintha nem is létezne. Vagy neve sem volna már, pedig azon a vidéken minden sziklának, vízmosásnak, üregnek, tocsogónak, forrásnak neve van. És hiába írtják ki az erdőket, hiába nőnek újra, a név mindig megmarad. Tartósabb, mint a dolgok. Bele kell nyugodni, hogy minden vidéken vannak olyan helyek, amelyekről senki sem beszél. Egyszerűen nem akar tudni róluk, vagy nem szabad tudnia. Mert a hallgatás van előbb. Azután a tudás, és csak legvégül a beszéd. Kiránduló kevés jár arra. Ez a hegy legkevésbé látványos része. Unalmas, kopár fennsíkok váltogatják egymást. Kevés a víz, esztenák is ritkán vannak. Az időjárás viszont még a vonulat többi részéhez képest is szeszélyes. A nyári viharok itt dühöngenek a legerősebben, és a kőtájékát gyakran éri villámcsapás. A nyájak évről évre kisebbek, a pásztorok ugyan nem ellenségesek, de órákig el tudják nézni, amint a kirándulók közel harcot vívnak a kutyákkal. Azután lecsendesítik őket, cigarettát kérnek és elmennek. A kutyák meg támadnak újra. Csak a botot tisztelik. De rendes turista nem jár bottal, főleg ilyen sík terepen, ahol sem mászni, sem ereszkedni nem kell. Aki viszont jól ismeri a vidéket, messze elkerüli a nyájakat. Idővel kitanulja, mikor, hol vannak. Az a hír járja, hogy még a 60-as években is partizánok tanyáztak a vidéken, ami a hatalmas erdőségeket tekintve nem is olyan elképzelhetetlen. Kik voltak? Pontosan nem tudni. De az biztos, hogy a kommunisták ellen harcoltak, mert nem akartak beleszokni az új rendbe. Börtön, kollektív, láger elől szöktek. Vagy egyszerűen nem tudták abba hagyni a háborút. A hatóságok időről időre nagyszabású hajtóvadászatokat rendeztek ellenük, kevés sikerrel, de lőttek agyon kirándulókat is. Mert sosem lehet azt tudni. A partizánok végül elfogytak, kiöregedtek, vagy nem is voltak olyan sokan, mint ahogy azt a hatóság feltételezte. Ha valaki szerencsés vagy balszerencsés inkább, esetleg tudja, hol keresse, ma is könnyűszerrel találhat vastagon bezsírozott Mauser karabélyt, Lüger pisztolyt és még nyeles gránátot is. Hosszasan elgondolkozhat azon, hogy mit évő legyen. Elhiszik-e majd a rendőrök, hogy csak ennyit talált? Mert a legutóbbi időkig nem hitték el. És így nem is talált soha senki fegyvert. De még manapság is, akinek van füle az őszi éjszakához, tisztán hallhatja, hogy vadász vagy katonapuska szól-e. De a partizánok, az orvvadászok és a turisták csak epizód szereplők a hegy életében. Jönnek, ideig óráig időznek, aztán elmennek, felszívódnak. A pásztorok viszont nem. Ők mindig is itt éltek. Műkedvelő néprajzkutatók dolgozatai szólnak arról, hogy a legutóbbi időkig az év egy bizonyos napján, nyár derekán, messzi földről gyűltek össze a pásztorok a háromszögletű követ övező fennsíkon. Jöttek Máramarosból, Brassó, Szeben környékéről, de Moldvából és Bukovinából is. A közelben legeltetők egész nyájukat ide terelték, de akik messzebbről jöttek, csak málhás szamaraikat hozták, a kutyákat, vagy ha volt nekik, a lovokat. Különös ünnepet ültek itt, melynek során maguk közül királyt választottak. A legerősebb, legrátermettebb legény lett a pásztorok királya. Egészen a következő évig, és ha szegény volt, akkor állatokat kapott, hogy saját nyája legyen. Ma békebírónak neveznénk, aki a haragosokat összebékítette rablókkal, földesurakkal, gazdákkal tárgyalt. De amennyire az emlékezet vissza tud nyúlni, inkább csak tiszteletbeli cím volt, és a király legszentebb kötelessége abból állt, hogy a nyakában egy bőrszíjra fűzött ezüst pénzérmét viseljen, amit állítólag még Mária Terézia ajándékozott valamelyiküknek, amikor erre járt. Az első világháborúig örménykereskedők jöttek Moldvából, és zsidók Máramarosból. Bort és pálinkát hoztak, még az erdőségekben tanyázó rablók is bántatlanul engedték át őket, külön passzusuk volt. Jöttek szerzetesek is eldugott kolostorokból, Jézus Krisztus igéjét olvasták a vad, már-már pogány juhászoknak, megszentelték a szamarakat, a kutyákat, és megáldották a hegyet, hogy kövér legyen a fű, és a medvék, farkasok ne dézsmálják a nyájat. Az első háború után a körülmények és főleg a hatóságok nagyban korlátozták az emberek, állatok és dolgok mozgásszabadságát. Előbb a zsidó, majd az örmény kereskedők maradtak el. Már csak a környékbeli pásztorok gyűltek össze is, egy-két falusi pópa, majd a második háború után a pópák is elmaradtak. De egészen a 60-as évek közepéig 20-30 pásztor illés napján mindig összegyűlt a háromszögletű kőnél. Tüzet raktak, bárány csütöttek és leitták magukat a sárga földig. Majd ez is elmaradt. Történt ugyanis egyszer, hogy egy igen magas beosztású pártfunkcionárius, bizonyos Guzgán elvtárs vadászni indult. Szenvedélyes vadász hírében állott, de azt is tudta róla mindenki, hogy nem kedveli a felhajtást, a lármás hajtóvadászatokat és a hajnalig tartó tivornyákat. Legszívesebben egyedül vadászott volna, mint fiatal aktivista korában, amikor eldugott favágó tanyákra és nehezen megközelíthető bányásztelepekre járt agitációs munkát végezni, azaz felolvasott esténként a párt központi lapjából egy-egy vezércikket, elbeszélgetett a munkásokkal, akik mindig szívesen mutatták meg, hogy hol, mikor jön elő a bozótból egy kapitális szarvasbika vagy vatkan. 2-3 óránál többet ritkán kellett várakoznia, és akkor még nappal is volt vadjárás. De magas beosztása már nem tette lehetővé, hogy egyedül vadásszék, és akár napokig cserkészen a rengetegben. Így inkább pontos terveket készített. Megbízható erdészeknek és vadőröknek részletes katonai térképeket adott, némiképp szabályellenesen, hogy rajzolják be a vad mozgását, készítsenek jó leshelyet, és azután értesítsék. 2-3 bizalmi emberrel érkezett késő délután a helyszínre, meglőtte a vadat, koccintott az erdészekkel, és másnap reggel frissen borotválva megint a hivatalban volt. Ha jól sikerült a vadászat, akkor az egész hivatal csendben ünnepelt, mert az irodából kiszűrődő kávészakba kubai rum illata vegyült. Ha viszont csak a rum szaga érzett, akkor jobb volt meglapulni. És a Guzgán elvtárs még egy kárpáci cigarettát is elszívott, akkor olyan ordítozás, üvöltözés közeledett, amihez képest a legkomolyabb pártfegyelmi is csak cirógatás. Azon a délelőttön Guzgán elvtárs egy térképrészletből és a mellékelt kockás füzetlapról azt értette meg, hogy egy közel 4 mázsás medve este 8 és 9 között kivált a bozótosból, átvág egy legelőn, beereszkedik a forráshoz, ahol sót nyalogat, iszik, és mielőtt teljesen besötétednék, felmászik egy világos szürke sziklás oldalon, hogy a közeli eszten a felé vegye az útját. A világos kőzeten még sötétben is jó célpontot nyújt. A medve 3 hete minden este megteszi az utat. A leseig kb. 2 órát kell gyalogolni, az erdőkitermelő út vége terepjáróval jól megközelíthető. Nyomban sürgönyöztetett a titkárnőjével, hogy holnap délután a völgy fejében 2 ember várjon. Guzgán. Amikor másnap délután Guzgán eltárs egérszürke telepjárója megérkezett a jelzett helyre, ragyogóan sütött még a nap. Az erdő csendes volt, csak a pintyek sürögtek, forogtak, és egy billegető ugrándozott a patak kövein. Mire 2 biztonsági ember is kikászálódott az autóból, mert a hegyi utakon maga vezet, és összeszerelték a hosszú csövű mánlinghereket, egy vastag fenyő mögül 2 gond terhelt erdész lépett elő. A biztonságiak gyanakodva néztek rájuk, erre puskájukat letették a földre, az idősebbik császármadár tollával díszített kalapját is levette, és oldalba bökte a fiatalabbikat. Mereven bámulták a földet, mintha amúgy is sáros csizmájukat óvnák a tócsáktól, és tétován vonakodva indultak az autó felé. Guzgán elvtárs jól ismerte ezt az emberfajtát. Medvétől, farkastól, hóvihartól, még a szemeserebbe. De ha valaki a fővárosból érkezik, olyan lesz, mint a szégyenlős kamasz. Lehet, hogy a biztonsági emberektől tartanak, tényleg goromba fickók tudnak lenni, de csak azokkal, akik megérdemlik. Ilyen alkalmakra mindig egy kis rumot vagy konyakot tartogatott a kulacsában, és jóféle cigarettát. Miután az erdészek és a biztonságiak belekortyolnak ugyanabba a bádok kulacsba, a feszültség is oldódik. De most nem így alakult. A 2 zöldruhás ember csak állt. Kalapjukat egy idő után visszatették a fejükre, de csak bámulták a földet kitartóan. És nem akartak megszólalni, pedig valami mondani valójuk volt, ez egészen jól látszott. Guzgán elvtárs másodszor is erélyesen rájuk szólt, hogy mondják már, mi van, és megint körbeadta a kulacsot. Az van, kezdte az idősebbik, és még mindig tétovázott, hogy a medve ma este nem fog kijönni a bozótból. Szabotál? Kérdezte Guzgán elvtárs, és joviálisan nevetett. A biztonságiak is elvigyorodtak, de az erdészek csak álltak szomorúan. Vontatottan kezdték el magyarázni, hogy igen sok pásztor gyűlt ma össze éppen azon a legelőn, ahol a medve át szokott jönni a forráshoz. Rengeteg a kutya fent. Talán 100 is lehet, nagy lármát csapnak, és a pásztorok is úgy énekelnek, hogy majdnem ide hallik. Ilyenkor a medve nem mozdul ki a vackáról. Vagy máshova megy. Ám oda bajos követni, mert rossz a széljárás, ahhoz a hegy másik oldaláról kellene menni, és különben is bizonytalan a dolog. Guzgán elvtárs 3. is körbeadta a kulacsot. Leült egy kidőlt fatörzsre, és szűrő nélküli kárpácit vett elő, mint mindig, amikor ideges volt. És ki engedte meg ezeknek a pásztoroknak, hogy ott gyülekedzenek? Kérdezte egy idő után. Mindig itt szoktak illés napján, mondta az idősebb erdész. Vagy hogy mindig? Ördült fel Guzgán elvtárs. Már a középkorban is, kezdte a fiatalabbik, de Guzgán elvtársat bosszantotta ez a tudálékosság. Senki sem szólt ezeknek az embereknek, hogy elmúlt a középkor? Nyomban felállt, vállára vette a puskát, és maga indult előre, hogy majd szól. Majd ő közli ezekkel a tanulatlan emberekkel, hogy a középkor elmúlt, most már szocializmus van, és így aratás idején legalább nem ulassanak. Arról, hogy fenn a háromszögletű kőnél pontosan mi történt, meglehetősen ellentmondásos történetek keringenek. Van olyan változat, amely szerint a pásztorok fényesen megvendégelték, meg is éjjenezték a távoli elvtársat, aki meglátogatta őket, és ajánlották, hogy ha kell, most azonnal meghajtják a bozótost. Addig nem nyugszanak, amíg az a gérhes medvepuska végre nem kerül. Más változat szerint a részek pásztorok pópának nézték Guzgán elvtársat, és követelték, hogy áldja meg a szamaraikat, a kutyáikat, és ajánlja szent illés kegyelmébe a hegyet, hogy a medvék, farkasok ne tépázzák a nyájakat. Megint más változat szerint a biztonságiak kénytelenek voltak lelőni pár harcias kutyát, és ezért a pásztorok kis hián meglincselték az egész társaságot. De azt már végképp nem lehet eldönteni, hogy ez érkezéskor vagy távozáskor történt-e. Következő héten a két erdészt a rendőrség őrizetbe vette, fegyverviselési engedélyüket azonnal bevonta, és az erdészeti hivatal sürgősen áthelyezte őket valahova az ország távoli vidékére, ahol egy fenyőfa ültetvényen dolgoztak évekig. Egy héttel később két hegyi vadász század lezárta a környéket, tábort vert a fennsíkon, a háromszögleti kő környékén fedezékeket és lövegállásokat ástak. A három legközelebb eső esztenát pedig elköltöztették. Ősszel a hegységben legeltető összes pásztort kihallgatták, a makacsabját félholtra verték, de még a gombászó és áfonyát szedő asszonyok közül is sokat beidéztek a rendőrségre. Valami összeesküvés után nyomozott a hatóság, állítólag elrejtett fegyvereket is találtak. Pár évig nyáron mindig katonák gyakorlatoztak a vidéken. Pásztor, turista, gyűjtögető a közelébe se mehetett a környéknek. Az erdőben itt-ott még mindig lehet tiltótáblákat és drótakadályokat találni, de már jócskán elrozsdásodtak. Azután nem tudni miért, abba maradt az egész. Talán a hadgyakorlat túl sokba került, vagy elmúlt guzgán eltárs haragja, esetleg nyugdíjba ment, mindegy. A pásztorok soha többé nem gyűltek össze királyt választani maguk közül. ...1979. július 20-án egy Bukarest környéki laktanyából megszökött egy tízedes. Éjjel mente. A reggeli gyülekezőnél már nem volt jelen. Ám a századparancsnok vonakodott jelenteni az esetet. Arra gondolt, hogy a fiú estig vagy másnap reggelig előkerül. Talán egy bokorban fekszik másnaposan, vagy rossz lányok fogságába esett. Elvették a ruháját, bakancsát. Vagy ki tudja. Katonával békeidőben is bármi megeshet. Ám Rádu tizedes sem másnap, sem harmadnap nem került elő, és ezt már jelenteni kellett az ezredparancsnoknak, majd tovább. Június 23-án reggel országos körözést adtak ki ellene. Két nap múlva, június 25-én hajnalban Rádu megérkezett az alakulatához. Szabályosan jelentkezett, és a szolgálatos tisztnek azt mondta, hogy a feladatot végrehajtotta. A tisztettől dübegurult, és Rádu tizedes lapos kúszásban érkezett az alakulat parancsnoki épületében. Azonnal ki is hallgatták. Vallomása olyan hajmeresztő dolgokat tartalmazott, hogy a politikai tiszta kihallgatás közben engedélyt kért a távozásra, de a parancsnok az engedélyt nem adta meg. A szökevény beszámolója szerint álmában maga Szent Illés jelent meg neki, és felszólította, hogy haladéktalanul utazzon el a hegyekbe, a kelemen havasokba, keressen meg egy nagy háromszögletű követ, rakjon este tüzet, puskájából az összes töltényt lője ki, a kő egyik sarkán levő medaliont akassza a nyakába, és vigyázzon rá egy évig, amikor majd átadja a következő királynak. Mert tudd meg, fiam, hogy te vagy a pásztorok királya ebben az esztendőben, mondta állítólag Szent Illés, és Rádu tizedes nem tehetett mást, mint hogy elindult fel a hegyekbe, vonattal, autóbusszal és gyalog. Senki nem állította meg, pedig katonákkal és rendőrökkel is többször találkozott. Nem járt még azon a vidéken, de valahányszor nem tudta, merre kell mennie, Illés megjelent előtte, és az utat mutatta, zörgött a bozót, recsegtek a fák, vagy éppen dörgött az ég és villámlott. Rádu tizedes el is jutott a háromszögletű kőhöz, ez éppen július 22-én este volt. Hatalmas tüzet rakott, puskájából kilőtte mind a 10 töltényt, és a kősarkán valóban talált egy ezüst medaliont, kétfejű sas volt rajta, de már nagyon el volt kopva. Éjfél körül a tűz lohadni kezdett, hatalmas vihar támadt, de a kőre egyetlen csepp eső sem esett. Reggel Rádó visszaindult az alakulatához, gyalog busszal, vonattal, és senki nem állította meg, nem igazoltatta, még a bakancsa sem lett sáros. És hol van az az érme? Kérdezte ravaszul a parancsnok. Elrejtettem, mondta Rádó, majd hozzátette, de nem mondhatom meg hova. Ha megölnek, akkor sem. Hány töltényt lőttél ki? Kérdezte a politikai tiszt. Mind a 10-et? Válaszolta Rádó nyugodtan. Hazudsz. Nem is volt fegyver nálad. Rádó megvonta a vállát, olyasmit mondott, hogy nem azért mesélte el mindezt, hogy aki nem hisz, az elhiggye, és nem is azért cselekedte, hogy elmesélje, hanem mert Szent Illés ezzel bízta meg. A fiatalember nyugalma feldühítette a politikai tisztet, és az alakulat parancsnoka is aggódni kezdett. Ha ez a tejfeles szájú a katonai ügyésznek is mindezt elmondja, lőttek a kiváló minősítésnek és az esedékes előléptetéseknek. Mert az ideológiai munka, az ateista nevelés hiányosságai kiderülnek, és szektás tevékenység után is nyomozni fognak az elhárítás emberei. Aznap délelőtt Rádó tizedes még 5-ször mondta el derűs nyugalommal ugyanazt a történetet. Aprólékosan elmesélte az utat, milyen vonattal ment, hol szállt át, hol vásárolt élelmet és italt, pontos helyrajzi leírást adott, a térképen meg is mutatta a kőhelyét, megerősítette, hogy soha nem járt még a vidéken, semmilyen szektának nem tagja, templomba se jár, Szent Illés addig álmában sosem jelent meg, a dolgok összefüggéseit maga sem érti, de tudta, hogy a megbízatást végre kell hajtania, különben szörnyet hal. Pontos személyleírást adott Illésről, aki nagy fehér szakált viselt, szürke csuhát, máramarosi bocskort és észak-moldvai dialektusban szólt hozzá. A tisztek tanácstalanok voltak. Csak arra tudtak gondolni, hogy ha a katonai ügyész elolvassa ezt a vallomást, abból nagy baj lesz. Késő éjjel Rádó tizedest a zárkában felkereste egy őrmester, aki arról volt híres, hogy minden előléptetés után valami kihágást követel, és így 30 év szolgálat után még mindig csak őrmester. Rádót alaposan összeverte, és ráparancsolt, hogy reggelig találjon ki valami hihető történetet, legyen például szerelmi ügy, attól még az idióta ügyésznek is megszokott lágyulni a szíve. Hajnalig ki is találták a történetet, mert az őrmester arról is híres volt, hogy az alakulat könyvtárában levő összes regényt elolvasta. Reggel az őrmester titkos küldetésre indult, hogy a tizedes családjával és volt kedvesével az ügyet megbeszélje. 4 hét múlva a katonai törvényszék Rádó tizedest 1 év katonai börtönre ítélte, amint az várható is volt. Az igazságügyi elmeszakértő szerepét egy katonaorvosra, bizonyos Neágó őrnagyra osztották, aki nem lelkesedett a feladatért, mert idegsebésznek készült, és a dezertőrök nem érdekelték. De mivel módszeres ember volt, elhatározta, mindent megtesz azért, hogy a fiú a lehető legkisebb büntetéssel megússza. Először megpróbálta igazolni azt a feltevést, hogy a tizedes pillanatnyi elmezavarában hajtotta végre a szökést. De miután többször megvizsgálta, kihallgatta a derikvást, úgy találta, hogy a vádlott teljesen normális. A szökést felelőssége és a következmények biztos tudatában követte el. Arra viszont esküdni mert volna, hogy a vallomás a hazugság. Egyáltalán nem tűnt valószínűleg, hogy egy kiegyensúlyozott, jóképességű, 20 éves fiatalember, aki 1 éves szolgálat alatt semmilyen kihágást nem követett el, epilepsziára, neurózisra vagy skizofréniára utaló tünetei sosem voltak, hirtelen megszökik, hogy régi kedvesénél töltsön 2 napot, utána pedig visszajön bocsánatot kérni. Megértette, hogy mindenkinek ez a változat a legkényelmesebb. Rádó letölti a büntetést, utána meg elfelejtik. De Neágó őrnagyot az igazság érdekelte, és az ügy egészen különlegesnek ígérkezett. Rádó azokhoz a katonákhoz hasonlított, akik általában a szolgálati idejük utolsó heteiben valami komoly kihágást követnek el, és a vizsgálat során kiderül, hogy bár kívülről fújják a szabályzatot, az egész rendszer működéséből semmit sem értettek meg, és nem világos számukra, hogyha a többi bajtársnak nem szabad elaludni az őrhelyen, akkor nekik is tilos. Az sem mentség, hogy álmosok. Gyakorlatilag mindent így tanulnak meg, csak és kizárólag a saját kárukon. Képtelenek bármilyen általánosításra, elvonatkoztatásra, kiképző tiszteket az őrületbe kergetik. Mert miután egy életre emlékezetükbe vésték, hogy aludni nem szabad az őrhelyen és semmit sem szabad, csak őrködni, ebből még nem következik a számukra az, hogy pisilni, enni, beszélgetni, szotyolázni sem szabad. És bár nem fogyatékosok, nem is buták. Ezek az emberek bizonyos absztrakt rendet képtelenek elsajátítani. A büntetés vagy a megtorlás is csak annyit ér el, hogy beleterődnek a parancsnok azon jogába, hogy akár felmosóronynak is használhatja őket. Az egyik kihallgatás alatt, amikor Rádó már sokatszor mesélte újra szerelmi históriáját, Nyágu végig az elhárító tisztet figyelte. A tiszt hallgatott, láthatóan unta az egészet, de Nyágu világosan látta az arcán, hogy nem hiszi el a történetet. Ám arra sincs kedve, hogy beleszóljon, keresztkérdéseket tegyen fel, vagy előhozakodjék azzal, amit máshonnan tud. Napbarnított tatáros arca gunyoros mosolyba torzult, nem is figyelt, csak bólogatott, és időnként a többi tiszt arcát, vagy inkább a mozdulatait kémlelte, mintha nem is a katona érdekelné, hanem az, hogy kit lehet még bemártani, ha már történt valami. Aljasságra készül, gondolt Nyágu, és elhatározta, hogy megelőzi. Ám azt is tudta, hogy az elhárító tisztet nem könnyű megelőzni. Mielőtt Rádut elvitték volna a katonai börtönbe, sikerült négy szem közt beszélnie vele. A fiú némi vonakodás után elmondta történetét, meg azt, hogy az elhárító tiszt is tudja. Nyágu előtt lassan körvonalazódni kezdett valami. Arra gondolt, hogy lehetett ott régen valami pásztorünnep, amire még ma is emlékeznek az emberek. De azt nem tudta, hogy Rádunak mik ez az egészhez. Temesváron született, ott is nőtt fel, és bár a család Bukovinából került a bánságba, felmenői közt nem voltak pásztorok. Nagyon lehangolta, hogy Rádu sem érti a történteket. Semmilyen magyarázattal nem tud szolgálni arról, hogy ki az az Illés. Miért küldte pontosan arra a helyre, miért fontos az a hely, és egyáltalán mi az, hogy a pásztorok királya? Ilyesmiről sosem hallott. Végül az egyetlen kézzel fogható tárgyról kérdezett. Rádu elmondta, hogy az egy bőrszíjra fűzött súlyos ezüstpénz, elmosódott kétfejű sas látható rajta, és ő a kő egyik sarkán találta, ahol azt neki Szent Illés álmában mondta, de nem hozhatta magával, így hát elrejtette, és nem mondhatja meg hova, mert pontosan egy év múlva át kell adnia a következő királynak. De hiszen akkor börtönbe leszelte bolond, csattant fel Nyágu. Ki tudja, válaszolta csendesen Rádu, és ez a magabiztosság már-már fenyegető volt. Nyágu őrnagy a következő heteket arra szánta, hogy a magashegyi pásztorkodás terjedelmes szakirodalmában legalább egy lábjegyzetnyi nyomot találjon arra, hogy hajdanán a vidéken nyáridőben pásztorok gyülekeztek, és valamilyen titokzatos ünnepet ültek. Úgy gondolta, Rádu tizedes személyiségének elemzéséből csak azt tudhatja meg, amit már eddig is tud. Valami más fogódzót kell találni. De az eredmény lehangoló volt. Nap mint nap az egyetemi könyvtárban ült, betéve tudta már a juhászat összes csinyát binyát, az építmények típusait, a tejmérés fortéjait, hogy melyik vidéken mit, hogyan neveztek el, merre, milyen útvonalakon közlekedtek a transzumáló pásztorok, milyen adókat fizettek, és az egészet vidékekre, korszakokra lebontva. Halálosan unta már a pásztorkodást és a néprajztudományt. Egyik délután a különben nagyon bizalmatlan könyvtáros vette magának a bátorságot, és megkérdezte, hogy miben segíthet. Miután Nyágu röviden elmagyarázta, a könyvtáros bevette magát a hatalmas raktárba, és fél óra múlva kihozott egy könyvet. Be van tiltva, suttogta, majd a szerző nevére mutatott, és intett a fejével, hogy disszidált. Nyágu sietve eltette a könyvet, és sosem tudta meg, azért tiltották-e be, mert a szerző disszidált, vagy azért disszidált, mert betiltották a könyvét. A Kárpátok titkaiból című könyv 15 tanulmányt tartalmazott, és mindenik írás azt igyekezett bizonyítani, hogy időszámításunk előtt jó két évezreddel a Kárpátokban egy magas kultúra virágzott, minden bizonnyal ez volna az európai civilizáció egyik legfontosabb bölcsője. Tanúságul számtalan egyiptomi és mezopotámiai forrás művet idézett, de az Iliászban is rengeteg adatot talált erre, meg Hérodotosznál. Neágu őrnagy csalódottan lapozta a könyvet egészen az utolsó fejezetig, ami az ősi kultuszhelyek a Kárpátokban címet viselte. Az őrnagy ebből megtudta, hogy a Kárpátokban majdnem minden 2000 méternél magasabb hegycsúcs ősi kultuszhely, ahol a romájuhászok még a 19. században is állatokat áldoztak, rég volt, de el nem felejtett pogány isteneiknek, és vannak források, melyek szerint a 17. században az emberáldozat is dívott még, mint az Andokban. A fogarasi javasokban meg a Retyezádban több szabadtéri oltár is található, melyek közül olykor emberi csontokat találnak a kirándulók. Ám a magyar uralom idején ezeket a szokásokat az egyház szinte teljesen kiirtotta, a pásztorokat kizsákmányolta, szabad mozgásukat korlátozta. Ennek ellenére a hagyomány mind a mai napig fennmaradt. És a Kelemen havasokban még most is űzik, nyilván erősen megkapott csökevényes formában. Ilyen szokás, hogy egy nagy háromszögű kőnél nyári napforduló után összegyűlnek a pásztorok, tüzet raknak, átugrálnak rajta, és ez igen emlékeztet az ősi kelta hagyományra, nevezetesen a Szent Iván napi ünnepségre. Neágu őrnagy fölöttébb sajnálta, hogy a szerző disszidált, mert annak ellenére, hogy rengeteg badarságot összehordott, megemlítette azt a háromszögletű követ, amit Rádó tizedes meglátogatott. És ez ebben a helyzetben bizonyítéknak volt tekinthető. A terjedelmes irodalomjegyzékben a szerző többek között egy Pamphil nevű kalugyert is említ, akinek kéziratos krónikája a Koverkai kolostorban megvan. Ez a kalugyer még a háború után is meglátogatta a gyülekező pásztorokat, hogy Krisztus evangéliumát olvassa nekik. Ezután a Kelemen havasok részletes katonai térképeit tanulmányozta, és meglepődve tapasztalta, hogy mind az első, mind a második világháborúban használt térképeken szerepel a háromszögletű kő, Mászák Krájulói néven, de az 1965 után kiállított térképeken már nem, bár a nagy magasságból készített légi felvételeken is jól látszik. Hiába faggatta a térképésztisztet, csak kitérő válaszokat kapott, hogy egyes terepobjektumok idővel elveszítik stratégiai jelentőségüket, ráadásul egy térkép elkészítése annyira összetett, bonyolult feladat, hogy inkább azon kell csodálkozni, ha bekerül valami, és nem azon, ha kimarad. Október elején úgy döntött, meg kell nézni azt a helyet. Egyhetes eltávozást kért, és némi húzavona után a parancsnoka meg is adta. Három napig bolyongott a Kelemen havasok füves fennsíkjain, amíg megtalálta a nagy háromszögletű követ. A pásztorok már levonultak a hegyről, és a kiterjedt gyalogfenyő és boróka alkotta bozótosban, nem volt könnyű a tájékozódás, a sűrű ősziketben pedig többször eltévedt. Nem kételkedett abban, hogy Rádó vagy jó terepismerettel rendelkezett, bár ezt tagadta, vagy különleges képességei vannak. Másnap, miközben az elmaradó turistajelzést követve Dornavátra felé igyekezett, végig az volt az érzése, hogy követik. Néha meglapult a bozótban vagy egy szikla mögött és hosszasan várt, de nem látott semmit. Elég sok időt elvesztegetett ezzel. Késő este volt, mire a faluba leért. A kocsmában megtudta, hogy Koverka nevű faluban nincs semmilyen kolostor, de az emberek azt tanácsolták, kopogtasson be a pópához, majd az útba igazítja. Másnap a pópa saját autójával vitte el Neágu őrnagyot a legközelebbi moldvai kolostorba, ahol a kalugyerek előbb nagyon bizalmatlanul fogadták, és csak később mondták el, hogy a pópa miatt, akinek bizonyára az lesz az első dolga, hogy jelenti a váratlan vendég érkezését. De miután megbarátkoztak vele, és kiderült, hogy katona, nem pedig az államvédelem embere, vonakodás nélkül elvezették egy nagyon öreg kalugyer cellájába, aki beszélni is alig tudott már. Ez ismert egy bizonyos Pamphil atyát, aki utoljára 1957-ben járt fenn a háromszögletű kőnél, hogy a pásztoroknak hirdesse az evangéliumot, de azután letartóztatták, és sosem került elő a börtönből. Írni viszont biztosan nem írt semmit, mert csak olvasni tudott. Arról is tudtak, hogy a környékbeli pásztorok régente Szent Illés napján mindig összegyűltek a kőnél, de a 60-as évek közepén a hatóságok ezt következetesen megakadályozták, és abban maradt az egész. Az őrnagy azt is megkérdezte, előfordult-e már, hogy valakinek álmában maga Szent Illés jelent meg, és arra utasította, hogy menjen fel a kőhöz, mert ő lesz a pásztorok királya. A szerzetesek egyöntetű igennel válaszoltak, és az igumen hozzátette, hogy mióta a hatóság az ünnepet betiltotta, minden évben ez történik. Illést persze nem érdekli, hogy a pásztorok királya éppen katonai szolgálatát tölti, tette hozzá magában Neágó őrnagy. Majd arról kérdezett, hogy van-e tudomásuk a szerzeteseknek egy nagy ezüst érméről, amit állítólag a pásztorok királya viselt a nyakában. Az igumen erre elmosolyodott. Lakatlan dohos cellába vezette, és a penészes falból kiemelt egy téglát. Bádok csoporban egész marék kisebb-nagyobb ezüst pénz volt, kétfejű meg egyfejű sassal, román és lengyel királyok, orosz cárok arcképével, és mindegyiken furat volt. Melyiket viselte a pásztorok királya? Kérdezte Neágó izgatottan. Mikor melyiket? Válaszolta halkan az igumen. Nem értem, mondta zavartan a tiszt. Nem a jelvény teszi a királyt, hanem a király a jelvényt, mondta a kalugyár, és mosolyogva simogatta hosszú szakállát. Amikor visszaérkezett Bukarestbe, egész felszabadultnak érezte magát, és titkon örült is annak, hogy a Rádu tizedest nem azért ítélték el, amit valóban elkövetett, biztosan nem úszta volna meg egy évvel. Másnap délelőtt az a kellemetlen arcú elhárító tiszt kereste fel, aki Rádut is kihallgatta, és jelen volt a tárgyalásánál. A beszélgetés rövid volt. A tiszt, rangja szerint ezredes, ingerülten figyelmeztette, hogy többi ne nyomozzon saját elhatározásából, és mivel tud mindent, hallgasson róla. Ha meg ne talál rossz a lelkiismerete, inkább azt bizonyítsa be, hogy a Rádu, amikor megszökött, nem volt beszámítható állapotban. De ez így utólag már nagyon nehéz lesz. 1980. július 21-én Nyágó őrnagyot korán reggel telefonon értesítették, hogy azonnal jelentkezzék a katonai elhárítás egyik irodájába. Néhány magas rangú tiszt sűrű dohányfüsttel töltötte meg a szűk irodát. Az volt az érzése, hogy csak őt várják, de a tisztelgés után egy ideig semmi sem történt, kínosan majdnem szorongva hallgatott mindenki. A tisztek már-már ellenségesen néztek rá, mind magasabb rangú volt nála, így nem volt kedve megkérdezni, hogy mi történt. Az idő múlásával rossz előérzete csak fokozódott. 7 órakor belépett az elhárítás ezredese, és bejelentette, hogy egy Rádu nevű közlegény az éjjel 5 nappal a büntetése letöltése előtt megszökött a katonai börtönből, ahonnan még soha senki. Leütött egy őrszemet, és elrabolta a fegyverét. Az országos körözést már kiadták ellene, és az ilyenkor szokásos intézkedéseket foganatosították. A tiszt röviden ismertette a Rádu ügyet azokkal, akik eddig nem voltak részesei, majd szúros pillantást vetett Neágúra. Késő délutánig leszámítva pár telefonhívást nem történt semmi említésre méltó. 2 ízben arról értesítették őket, hogy látták Rádut a temesvári pályaudvaron, egyszer pedig arról, hogy minden bizonnyal a jugoszláv határ felé tart. Zsombolya térségében el is fogtak 3 fiatalembert, akik disszidálni próbáltak, de Rádu nem volt közöttük. A feszültség egyre nőtt. Este felé az elhárító tiszt alkalmas pillanatban félrevonta Neágut, és szokatlanul nyájas hangon arra kérte, hogy mondjon el mindent, amit tud, ez államérdek, és most még nem parancs. Neágu egy ideig habozott, majd kitérő választ adott. Ugyan mit tudhatna ő, amit a katonai elhárítás nem tud? A fiú nyilván őrült, mániás, depressziós vagy más lelki baja van. Ha majd elfogják, és ebben nincs miért kételkedni, sokkal alaposabban meg kell vizsgálni, de a fegyverét biztosan nem fogja használni. Nem olyan ember. Az elhárító tiszt ettől egyáltalán nem nyugodott meg, és Nyágu tudta, hogy amint elfogják a szökevényt, ő ellene is valamilyen eljárást indítanak, de legalábbis megfigyelés alatt tartják majd. Az ezredes arckifejezése semmi jót nem ígért. Késő éjjel Nyágu arra gondolt, hogy van egy utolsó esélye kideríteni az igazságot, vagy legalábbis megtudni 1-2 fontos részletet, amit valószínűleg soha senki nem tudhat meg. És ha már ennyi energiát pazarolt erre az ügyre, akkor most be kell fejezni, lehetőleg jól, hogy tényleg vége legyen. Váratlanul azt mondta az ezredesnek, hogy bizonyos dokumentumokra volna szüksége, és ha ezek igazolnák a feltevését, talán pontosan meg tudná mondani majd, hol van Rádu, vagy hol lesz adott pillanatban. Azonnal szüksége volna tehát egy bizonyos Pamphil nevű kalugyer dossziéjára, akit nagy valószínűséggel államellenes szervezkedéssel vádoltak 1957-ben, és soha nem került elő a börtönből. Az ezredes egy percig gondolkodott, majd azt mondta, hogy szó sem lehet róla, és elment. Nyágu megvonta a vállát, és rágyújtott. 1/4 óra múlva az ezredes visszajött, és azt kérdezte. Ezt a bizonyos Pamphilt abból a kolostorból vitték el, ahol az ősszel jártál? Nyágu bólintott, és cseppet sem tetszett neki, hogy a másik letegezte, de nem szólt semmit. Az ezredes fel alá kezdett járkálni a szobában. Látszott rajta, hogy nagyon töpreng valamin, de sehogy sem tudja összerakni a képet magában, pedig érzi, hogy közel lehet a megfejtéshez. Ha megmondod, hogy pontosan mi érdekel, talán segíthetek, mondta idővel. Az, hogy amikor letartóztatták, mit koboztak el tőle. Biztosan mindent leltárba vettek, mondta Nyágu, és mélyen az ezredes szemébe nézett. A kolostorban nincs kémed? Kérdezte aztán gúnyosan, és elégedett volt, hogy visszategezte az ezredest. Nem tartozik a katonai elhárításra, vigyeztette az. Mit akarsz tudni tehát? Hogy volt-e Pamphilnál ezüst pénzérme, zsinegre vagy bőrszíra fűzve? És ha volt, támadt neki az ezredes. Nézz utána, mondta Nyágu, és érezte, hogy mélyül körülötte az örvény. Ez az ember esküdt ellenség a továbbiakban, és nehéz lesz majd lerázni. Másnap hajnalban megint telefonon értesítették, hogy haladéktalanul jelentkezzék az elhárítás irodáján. Nyágu érezte, hogy túlságosan is nyugodt, valami nincs rendben. Egészen könnyűnek érezte magát, úgy döntött, nem megy autóval, jobb ilyen reggeleken nem sietni, várják meg, ő csak félig katona, félig viszont orvos. Amíg a villamos végig zötyögött vele a városon, olyan érzése volt, hogy csatába indul. Ilyesmit éreznek az emberek lovasroham előtt, legalábbis ilyesmiről számolnak be. Az égben vagy a nagykönyvben lejátszódott már az egész. Semmi olyan nem történhet, ami nincs megírva. Nincs már véletlen, nincs szükségszerű dolog sem. Történni fog valami, és mindegy. Hol van Rádu? Hördült rá az ezredes. Nem tudom, mondta higgadtan. Eljárást fogunk indítani ön ellen. Suttogta fenyegetően az elhárító tiszt, és hozzátette. Arra gondolt tegnap, hogy az a pénzérme, ami Pamfilnál volt, ugyanaz, amiről Rádu beszélt? Nem, mondta mosolyogva Neago, és alig tudta elfojtani a torkát kaparó nevetést. Hol van Rádu? Ismételte meg az ezredes nyomatékosan. Neago komótosan a falnyi nagyságú térképhez lépett, és ceruzájával bekeretezte a helyet, majd csendesen hozzátette. Sötétedés előtt itt lesz. És a ceruza hegyét beleszúrta a papírba. Nyugodtnak érezte magát, mintha csak műtéten mutatna rá egy kérdéses ideggócra. Az elhárító tiszt pár percig gondolkodott, majd megenyhült az arca. Az a gyerek idióta. Pár nappal a szabadulás előtt. Nem, ő a pásztorok királya, mondta Neago csendesen. Majd meglátjuk, mondta az ezredes, majd hozzátette. Erről senkinek egy szót se. Amikor a helikopter a hegyvonulat felé ért, beereszkedett egy szűkülő patakvölgybe, a kerekei szinte érintették a fák hegyét. Ahol a völgy egészen összeszűkült, a gép egy pillanatra megállt a levegőben, és lassan emelkedett a hegytömb vonalát követve. Neago őrnagy enyhe émeigést érzett. Nem volt repüléshez szokva, és a légörvények erősen rázták a gépet. A navigátor helyén ült, lopva a pilóta arcát fürkészte, majd hátra sandított, de az ezredes sötét arcából semmit nem tudott kiolvasni. Két mesterlövész ült mellette, azokat a gép rázkódása láthatólag egyáltalán nem zavarta. Minden erejét összeszedve azon gondolkodott, hogy mit mond majd Rádunak. Ezek itt félnek tőle, nem is csoda. A fiúnak fegyvere van. De nem lesz semmi baj. Amikor a látómezőben felbukkant a vöröslő tűz, az ezredes odaszólt a pilótának, hogy nagy ívben repülje körbe. Már alkonyodott, de a látási viszonyok jók voltak. A gép körülbelül 50 méter magasban volt, és enyhén bedőlt. Rádó éppen a tűz mellett gugolt, és amikor a gép közelért, felállt, géppisztolyát félkézzel a magasba emelte, és meghúzta a ravaszt. Jól látszottak a torkolattüzek. Lőjék le! Kiáltozta az ezredes. Az egyik mesterlövész hátra lökte a tolóajtót, és rövid célzás után tüzelt. A kilökött töltényhüvely a szélvédőn koppant, és az őrnagy lába elé hult, és gyengén füstölgött. Rádu azonnal összeesett. Elnyúlt a kövön, és mereven nézte, hogy száll le mellett a helikopter, hogyan ugrálnak ki belőle az emberek, hogyan rugdalják szét a tüzet. Amikor Neago őrnagy a katona pulzusát megnézte, nem volt még halott. Arra gondolt, hogy a legközelebbi kórházig fél óra az út, vagy még annyi sem. Segített beemelni a sebesültet a gépbe, és amikor maga is be akart szállni a katona markából, egy nagy fényes pénzérme hult ki. Neago kézbe vette, és abban a pillanatban az elhárító tiszt is ránézett. A pilóta beindította a gépet, de Neago az utolsó pillanatban még ki tudott ugrani. A bozótos szélén egy nagy szakállú öreg embert látott, aki intett neki, hogy erre. Esküdni mert volna rá, hogy az elhárító tiszt is látta. Úgy futott, mint még soha, és hamarosan eltűnt a törpefenyősben. Lőjék le! Ordította az ezredes. A helikopter elemelkedett a földről, pár másodpercig lebegett, majd a szökevény felé fordult. Neago elakadt a törpefenyősben, és utolsó erejével egy üregbe nyomta bele magát, és tudta, hogy most vége. Még két másodperc és golyót kap ő is. De a helikopter hosszanti tengelye mentén váratlanul megperdült, és nagy erővel csapódott a földnek. Nagy recsenés csörömpölés után fekete füst tört elő, majd hatalmas robbanás rázta meg a hegyet. A nyári éjszakában még a radnai havasokban is látszottak a fények. Azután vihartámat, mint Szent Illés napján majdnem mindig, Villámok szántották fel az eget, hogy találkozzék az égi és a földi tűz. Öreg juhászok mesélik, hogy abban az évben a pásztorok királya őszig a hegyekben bujkált, esztenáról esztenára vándorolt, érkeztére a kutyák még csak nem is vakkantottak. Szeptemberben az egyik nyáj kimondottan azért indult a bánságba telelni, hogy a királyt átjuttassa a jugoszláv határon. De a pásztorok erről nem szívesen mesélnek. Sokszor hallgatták ki őket a rendőrök, és megszokták, hogy nem tudnak semmit. A helikopter roncsai ma is ott vannak a háromszögletű kő mellett. Aki szerencsés, nyárderekán még a pásztorok királyával is találkozhat. De jobb elkerülni azt a helyet. Nincs ott semmi érdekes. Meg nem is esik útba. Thank you.